Dicsőség az Úrnak. Áldottak vagyunk. Amen. És örvendezzünk az Úrban. Örömünk van ő benne. Növekedünk ő benne. Ugye nem felejtettétek el, hogy 23-án az utolsó szombaton, ami lesz ebbe a hónapban, nem szombaton jövünk, hanem vasárnap. 2 óra, ugyanígy csak vasárnap. Azért szólok alkalom elején is, alkalom végén is, hogy senki ne felejtse el. És nehogy én jöjjek egymagam 24-én vasárnap. Na, megyünk is az igékbe. Ellapozunk a Péter apostolnak az első levelére. Miről lesz ma szó, ugye? Majd mindjárt oda fogunk érkezni. Nem tudom, hallottátok-e a héten, milyen fontos események történtek. Ugye tudjátok, hogy a pápa lemondott. Tehát ez mit jelent nekünk? Az időknek a végét. Ugye hallottatok erről. Aztán ugyanazon a napon, amikor ezt bejelentették, csak azért érek ki, hogy ne ijedjetek meg semmitől. Tudjátok, hogy a Szent Péter bazilikán fönt a keresztbe belecsapott egy villám. Ez nem egy retusált kép, ezt tévékamera fölvette. Aztán tegnap ugye volt Oroszországban ez a meteor, ami súlyos károkat, na most látod, a világ is azt mondja, hogy itt vannak a jelek. Tehát ezek olyan jelek, amikre még a világ is fölfigyel, hogy ezek már annyira az utolsó idők, hogy kell, hogy forduljanak el, hogy kinyíljon a szemük. Jézus visszajövetele nagyon-nagyon közel van. Nem 10 év, nem 20 év, nem 50 év, nem mondunk hónapot, órát, napot, mert Jézus erről nem beszélt, hogy mondjunk, de a jelekre világi emberek mondták nekem a héten, hogy figyelj, ezek már olyan dolgok, amire oda kell figyelni az embereknek. Minden nap történnek olyan dolgok, amik fölhívják az embernek a figyelmét. Hogy vajon tanácsos-e tovább menni Isten nélkül? Tanácsos-e úgy eltölteni ezt az utolsó időt, hogy esetleg a Jézus Krisztus bármelyik órában visszajöhet? Ezt világi emberek figyeltek föl rá, arról beszélek. Sokan nem, de megvannak a felhívások rá, megvannak a jelek rá, hogy ne én, aki tudom az igéből, hogy az utolsó időkben azt mondja az ige, hogy lesznek jelek és csodák, az égen is megmutatkoznak ilyen jelek, hanem ők is kezdik észrevenni, akik nem Isten igéjében jártasak, hanem egyszerűen a figyelmük kezd odafordulni. Persze nem mindenkié fog odafordulni, mert akkor mindenki üdvözülne, de az írás azt mondja, Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön, de nem mindenki fog, mert nem mindenki hajlandó Isten felé fordulni. Úgy van vele, hogy megyek én a fejem után. Vagy van Isten, vagy nincs Isten, és itt vannak ilyen látható dolgok, Isten megmutatja magát, és aki akar az ő útján járni, Isten ezt meg kell, hogy engedje neki. De miért értem ki erre? Ugye, tehát az utolsó időkről beszélünk. Ezt azért nagyon jól tudjátok ti is, most már hosszú-hosszú évek óta, sőt néha azt mondjuk, hogy igen, már Péter is arról beszélt, meg a Pál is. De most már valóban annyira a Jézus Krisztus visszajövetele előtti időkben vagyunk, hogyha körülnézel a világban, akkor ennek nagyon látható jelei vannak, nagyon jól megmutatkozik, az a káosz a világban, ahogy a világ belefut a semmibe és a pusztulásba. Ezt mindenki látja. Aki nem látja, akkor nem akarja látni. De aki akarja látni, az pontosan látja azt, hogy ez a világ a pusztulásába fog futni, és rövid időn belül. Nagyon-nagyon rövid időn belül. És miért értünk erre? Ha utolsó idők, akkor nekünk, keresztényeknek még inkább ugye oda kell figyelnünk az Úr igéjére. Péter apostol első levelére lapoztunk, és ha közelednek ezek az idők, amiket érdemes, és mindig is érdemes az Úr igéjét szemmel tartanunk, azt mondja, az első fejezet 15-ös igéjétől olvasom, hanem amint, hogy szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit tettei szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Amen. Ugye ez az ige rész, itt a Péter arról beszél, hogy odafigyeljünk, mert átutazók vagyunk itt a földön. Odafigyeljünk, és vegyük azt észre, hogy a mi atyánk az szent, és mi is szentek legyünk. És ugye használ itt ilyen szavakat, hogy félelemmel töltsük el ezt az időt, a hátralévő időt. Na most tudjuk jól, ugye, hogy az ige, amikor az Isten félelmet említi, ugye Isten szeretettel közelít hozzánk, és mindig azt mondta az embernek, vagy ha angyalt küldött is, hogy ne félj. Ugye ez igazán arról szól, hogy tiszteljük az Urat. Tegyük az Úr dolgait az első helyre. Amit Isten mond, az szabja meg, hogy hogyan gondolkodjak, hogyan lássak. Tehát, hogyha nagyon ki akarjuk forgatni, akkor én mondhatom azt is nektek ebből az igerészből, hogy innentől kezdve Jézus visszajöveteléig rettegésben éljetek és félelemben éljetek. Ugye? És nagyon könnyen, hogyha kiragadom az igéből ezt a picinke részt, akkor félelembe tudlak vinni, és el tudom veled hitetni azt, hogy kezdjen rettegni. Mert ha Jézus visszajön, honnan tudod, hogy mire számíthatsz? Pedig ez az igerész nem erről beszélt, és miért érek ki erre? A héten ugye mondtam nektek, néhány proféciát láttam, olyan proféciákat olvastam a saját szememmel, amikor azt elolvastam, egy percig azon gondolkodtam, hogy van nekem üdvösségem. Egy percig arról gondolkodtam, azok a proféciák szinte azt sugallták nekem, hogy reszkes, mert ha Jézus visszajön, te mész a pokolba. És ha nem ismernénk Isten igéjét, akkor tényleg az utolsó időket félelembe és rettegésbe élnénk. Jönnek az utolsó idők hitetői. Hányan olvastátok az igébe, azt mondja Jézus Krisztus, hogy még a választottakat is megpróbálják elhitetni és elfordítani a helyes úttól. Jézus mondja ezt az utolsó időkben. És akkor megnéztem ezt a proféciákat, és gondoltam, hogy hány millió embernek kerül a kezébe. És ha én nem tudom, hogy mit mond a Biblia, akkor én elhinném azt, hogy én nem is az Istené vagyok. Akkor én elhinném azt, hogy rettegjek, mert amikor Jézus visszajön, akkor el fogja vinni az övéit, de engem biztosan nem. Ilyen proféciák kezdenek napvilágot látni, ugye ahogy megjelentek ezek a jelek, megjelentek az utolsó időknek is a hitetői. Isten igéhez fogunk majd menni egyébként, mint hogy most is ott vagyunk, hogy az igen megerősítsen. És az az utolsó idők, amiről itt a Péter apostol beszélt, az ne azzal teljen el, hogy félelembe érj és rettegésbe éljél, hanem örömmel várd az Úr Jézus Krisztust. Amen. Örömmel, békességben, és az ő akaratát cselekedve, és ne pedig a félelem töltse el a szívedet és az életedet. Vagy például mondok egy ilyen igerészt nektek, és biztos, hogy sokan hallottátok már, hogy félelmet keltsenek az emberekbe, hogyha ezek az utolsó idők, ellapozunk egy pillanatra a Máté evangéliumára, a 7. fejezetre, és ott elolvassuk a 21-es igét. De lehet, hogy magatok is gondolkodtatok már el ezen, de az ilyen igéket nagyon szeretik ilyenkor kiemelni azok, akik majd arra jönnek, hogy tényleg rettegésbe vigyék Isten népét. Azt mondja a 7.21, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Ebből az igéből nagyon sokan, nagyon hamar azt fogják neked mondani, hogy azért, mert neked Jézus az Úr, és azért, mert, és ugye itt le van írva, hogy a Jézus nevében ördögöket űztünk, Uram, a te nevedben profétáltunk, és azt mondja itt ez az ige, hogy Uram, Uram, attól mi még, hogy ezt mondjuk, nem biztos, hogy bemegyünk a mennyek országába. Nagyon hamar ezt fogják neked mondani. De mire vonatkozik ez az ige rész, amit Jézus itt mond, hogy nem attól még, hogy valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, nem megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Aki cselekszi. Mit mond ez az ige? Ellapozunk a János evangéliumra. Picit megállunk egy-két igénél, amivel nagyon hamar félelmet lehet hozni a szívekbe, és azért, hogy nekünk ugye Isten nem a félelem szellemét adta, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak szellemét. Azt mondja János evangélium 6. fejezet 28-as és a 29-es igéjében a Jézus Krisztus. Már ott is vagyunk. Ugye ő prédikált az embereknek, tanította az embereket, és azt válaszolta itt nekik. Mondának azért néki, ugye Jézus Krisztus kérdezik, hogy mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Jézus mit mondott az előbb a Máté 7.21-ben? Hogy az megy be a mennyek országába, aki az Isten akaratát cselekszi. Itt meg ők egyenesen rákérdezték, hogy mit cselekedjünk, mi az Isten akarata? Mit kell nekünk tenni? Ugye az egyszerű fordítás úgy mondja, hogy megkérdezték Jézustól, mit kíván tőlünk Isten, mit tegyünk? Ő így felelt, ezt az egyet, higgyetek abban, akit Isten elküldött. Amen. Mert majd fogják neked mondani, hogy ezt kellene cselekedned, meg azt kellene cselekedned, meg így kellene tenned, meg úgy kellene tenned, meg ebbe az egyházba kellene járnod, és nem pedig amabba az egyházba kellene járnod. Mert a Jézus megmondta, hogy nem mindenki megyen be, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi. De nem azt, amit emberek kitalálnak, hanem Jézus itt válaszolt, és megkérdezték tőle ők is, hogy akkor mit cselekedjünk, mi az Isten akarata? Azt mondja Jézus, az Isten akarata, az Isten dolga az, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Amen. Megnyugodtál-e felől az ige felől, hogy ki az, aki bemegyen? És ne emberek térítsenek el, és félelemmel töltsék meg a szívedet. Uram, Uram, megyen be, kicsoda, aki hiszen a Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, aki befogadta a megváltót, amen, ugye Jézus ezt úgy mondta, hogy szükséges nektek, újonnan születnetek, senki nem láthatja meg Isten országát, amíg újonnan nem született. Nézzünk erről még egy bizonyságot, az apostolok cselekedetei, második fejezet, mindjárt mondom, hogy hányas igéjétől, 37-estől, ugye tudjátok, itt a Péter prédikált Jeruzsálemben, és tudjátok azt, hogy a Szent Szellem megérintette az ő szívüket. Ez a pünkösdkor az ő prédikációja volt, és azt mondja az ige, hogy ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának a Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Ugyanaz a kérdés, hogy mit cselekedjünk? Mit akar Isten? Mi az Isten akarata? Mit kell most tennünk? És mit válaszolt Péter? Ugyanazt, amit a Jézus Krisztus. Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Tudod-e már, hogy akkor mit mondott a Jézus Krisztus, hogy az Uram, Uram, megyen be, aki újjászületett, aki üdvözült, aki Isten akaratát megcselekedte, ami nem más, mint higgyetek az ő fiában, akit ő elküldött. Amen. Dicsőség Istennek. Miért fontos ez? Úgy gondolnád, hogy aki Jézus nevében profétál, vagy Jézus nevében ördögöket űz, vagy Jézus nevében szólja az igét, azt gondolod, hogy annak föltétlenül van üdvössége. Tudod, hogy mennyi 8-10 éves keresztényel találkoztunk már, aki szólja Isten igéjét. Használja a Jézus nevét. Sőt, nem csak keresztények, emlékezzetek a Szkéva hét fiára. De keresztények, gyülekezetben járó keresztények szólják az igét, használják a Jézus nevét. Megkérdezem tőle, hogy üdvösséged van-e? Micsoda? Üdvösségem? Hát nem az az üdvösségem, hogy járok ebbe a gyülekezetbe? Hát azt mondták, hogy ha a gyülekezetbe járok, akkor már Istenhez tartozom, mert a gyülekezet az az Istené. A gyülekezet az az Istené. De én akkor leszek az Istené, amikor befogadom, amikor hiszek abban, akit ő elküldött, amikor befogadom a Jézus Krisztust. És akkor lesz az a pillanat, amiről az előbb olvastunk a Máté 7.21-ben, hogy Uram, Uram, sokan ott lesznek, hogy de én gyülekezetben jártam, Uram. Én imádkoztam. Én szóltam a te igédet. Nekem azt mondták, hogy ez az üdvösség. Még vízkerességet is vettem. És akkor lesz az a pillanat, amikor azt fogja mondani Jézus, hogy nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. De bennünket ismer az Úr. Amen. Dicsőség Istennek. Miért jöttünk el erre? Tudjátok, a héten tényleg minden nap voltak ilyen jelek, amik fölhívták az emberek figyelmét. És Jézus pontosan erre figyelmeztetett, hogy amikor eljön az idő, akkor majd lesznek, hogy akik azt mondják, hogy itt van a Jézus, vagy ott van a Jézus. Majd lesznek mindenféle tanítók, akiknek viszket a fülük a hallásra, és ha megpróbálják, és igazán, hogyha ezek az ördögnek a munkásai, ugye azt mondja a Jézus Krisztus, Isten békességet hoz neked a szívedbe. Az ördög mit akar neked hozni? Félelmet. Félj. Félj. És megpróbál eltávolítani majd Istentől, de hogyha tudod az igazságot, az igazság szabadon fogja tartani a te szívedet, és nem fogsz rettegni attól a naptól, mert tudod, hogy a Jézus Krisztus mire gondolt, amikor odaállsz majd, hogy Uram, Uram, megyem be, akkor Jézus azt fogja mondani, nem csak azt, hogy gyere, hanem azt fogja mondani, hogy jól van, hűséges szolgám. Amen, dicsőség Istennek. És ha az igékből nincsen világosságunk, akkor ugye vesszük a Péter apostoltól az igét, ahol azt mondta a Péter, hogy félelemmel éld ezeket az utolsó időket. Vesszük itt a Máté evangélium 7.21-ből, hogy nem mindenki megy be, aki azt mondja, hogy Uram, Uram. És nagyon nagy kétségeket hoz ez az ember szívébe, hogy akkor most én bemehetek, nem mehetek. Én eddig azt hittem, hogy bemehetek. Higgyél Isten igéjébe. Amen. És Isten igéje szerint te bemehetsz. Mert befogadtad azt, akit ő elküldött, aki az egyetlen örök élet. Amen. A messiást, a felkent Jézus Krisztust. Dicsőség Istennek. Vagy ugye, hogyha visszagondolunk ugye a Péternél, amit olvastunk, ugye, hogy azt mondta ott az ige, hogy szentek legyetek, mert a ti atyátok szent. Hú, és akkor Jézus meg közel van, hamarosan jön, és elkezd gondolkozni az ember, hogy szent vagyok. Vagy hát, hogyha szent is vagyok, de eléggé szent vagyok én. Készen vagyok én a Jézus Krisztus érkezésére. Amikor a Jézus Krisztus jön, akkor én eléggé szent vagyok. Elfogadható vagyok én az ő számára. De ha nincsen ismereted, akkor el fogsz ezen gondolkozni, hogy hibáztam tegnap, hibázok holnap. Hát biztosan nem vagyok én szent, de majd nézd meg, hogy az ige mit mond rólad. Miért kell ezeket tisztán látni? Isten azt mondja, hogy te szent vagy. Isten azt mondja, hogy amikor a Jézus Krisztus visszajön, akkor ő elviszi magával az ő gyülekezetét. Amen. Addig az ideig pedig bátorsággal kell ítélnünk a földön, és amit csak meg tudunk tenni, amire csak van képességünk Istentől, azt el kell végezni az Úr Jézus szent nevében. Nem félelembe kell élnünk, hanem még jobban nyitott szívvel lenni az Úr felé, hogy Uram, mit tehetek még? Mit tehetek még addig, amíg te visszajössz? Mert amikor a Jézus visszajött, utána már nem lesz semmi tennivalónk. Mert a Jézus is azt mondta, hogy én addig munkálkodom, amíg világosság van. És mi is csak addig munkálkodhatunk. Mi vagyunk a világ világossága. Amen, ezt mondta a Jézus. Amikor a gyülekezetet elviszi a Jézus Krisztus, akkor itt sötétség lesz. Akkor lesz igazi sötétség. Ez, amit most látsz, hogy a világ mennyire rossz irányba halad, ez még csak a szele annak. De az igazi sötétség az bizony akkor fog eljönni a földre. Tehát mi a mi dolgunk? Még inkább megismerni Isten akaratát. Még inkább erősen állni az Úr igéjében. Amen. És nem rettegéssel várni azt a napot, hanem egy olyan szívvel, hogy mit tehetek még, Uram? Mit tehetek még addig a pillanatig? És tégy alkalmassá, hogy azt megtegyem. És vezess engem a te igéd által és a te szellemed által. Amen. Bátorsággal állunk, dicsőség Istennek. Bátorsággal állunk, és egy kicsit kitérünk erre a dologra, hogy szentek legyetek. Amen. Mert azért én ezzel úgy vagyok, és nem tudom, hogy ti hogyan vagytok, hogy ha egyszer az Úr azt mondja, hogy szentek legyünk, mert a mi atyánk szent, akkor ez a dolog engem érdekel. És én szeretnék úgy állni, ahogyan Isten szeretné, hogy álljak. Amen. Hányan vagytok ezzel így? Mindannyian. Dicsőség Istennek. Kiírtam egy kicsi papírra, hogy mit jelent az meghatározása ennek a szónak, hogy szent. El fogjuk olvasni, jó? És utána megnézzük hozzá az igéket. Azt mondja, hogy a szent azt jelenti, aki vagy ami kizárólag csak Istené. Hozzá tartozik, őt szolgálja, amen, tökéletes, amen, tiszta, Istenhez méltó, Isten szolgálatára alkalmas, Isten számára elválasztott. Amen, dicsőség Istennek, és majd meg fogod látni az igében, hogy Jézus Krisztus ezt tette velünk. Dicsőség és hála neki. Az ellentéte pedig az neki, hogy közönséges, vagy mindennapi használatra szánt. De mi nem vagyunk közönségesek. Nem e világból valók vagyunk. Amen. Hogyha Istenre használjuk ezt a szót, Istenre vonatkoztatva azt jelenti, Isten teljesen független, és különböző minden teremtett létezőtől, és azok fölött áll. Amen. Az új szövetségben pedig így használják a pontos fordítása az eredeti szövegekből, Isten népét is szentnek nevezik, mert Jézus Krisztus megtisztította, és örökre tökéletessé tette őket, és mert a Szent Szellem segítségével távol maradnak a bűntől, és csak is Istenhez tartoznak. Amen. Dicsőség az Úrnak. Fontos tudni ennek a meghatározását, hogy mit jelent az, hogy szentek legyetek, mert a ti atyátok is szent. Amen. Ellapozunk a zsidó levélre. 10. fejezetre. Tehát a szent azt jelenti, hogy tiszta, tökéletes, Isten számára elválasztott, Isten szolgálatára alkalmas. Mit mond ugye a zsidó levél 10. fejezet 10. igéjétől? Azt mondja, amely akarattal szenteltettünk meg, erről beszéltünk? amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban egy áldozattal áldozván a bűnökért mindörökre leült az Istennek jobbjára. Várván immár, míg lábainak zsámoljául vettetnek az ő ellenségei, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Amen. Mit mond Jézus? Ugye azt mondja itt az ige, hogy megszentelt bennünket, örökre tökéletessé tett bennünket. Ezt olvastuk ugye a Szentnél, hogy tiszta, tökéletes. Amen. Megnézzük az egyszerű fordításon, és csak átfutunk rajta, ott így írja, Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit Isten akart, bűneinket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott szent néppé. Külön választott. Ez Jézus testének egyszeri feláldozása által történt, amely mindörökké érvényes. És ugye azt mondja a 14-es, mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette azokat, akiket Isten számára külön választott. Örökre tökéletesekké tette őket, megtisztította őket. Ugye szellemi lények vagyunk. Ez a belső valóságos embered, aki valójában vagy, az az új teremtés, aki Istennel a közösségben van. Amen. Erről az emberről beszélnek ezek az igék, és azt mondják, hogy ez az ember, ez örökre szent és tökéletes. Amen. Dicsőség Istennek. Örökre szent és tökéletes. De menjünk csak vissza a Péter apostolnak az első levelére. És ott azt mondja, a 13-astól olvassuk most, annak okáért övezzétek fel elmétek derekait, és mint józanok tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz néktek, mikor megjelen, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a korábbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mint ahogy szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Az egyszerű fordítás úgy mondja, most nem olvasunk fel onnan mindent, azt mondja, hogy az életetek minden területén legyetek szentek. Ugye az előbb mi a szellemünkről beszéltünk, a szellemi emberünk, azt mondja róla Isten, hogy soha, de soha nem tud elkövetni bűnt, mert az már Istennek az élete. Ugye János mondja az első levelében, a 3. fejezet 9-es igében, hogy benne marad az Isten magja. Más fordítással úgy mondja, hogy benne van az Isten élete, ezért bűnt nem cselekedhet. De itt a Péter apostol ez kibővíti, azt mondja, hogy a teljes, az életünknek minden területén szentek legyünk. Ez mit jelent? Ugye a gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben, ugye? Az életvitelünkben. Ugye Péter itt most arról beszél, hogy belül már igen, szent vagy, tiszta vagy, és tökéletes vagy. Semmit, de semmit nem tehetsz hozzá, és nem is kell, hogy hozzátegyél. Amikor Isten rád néz, akkor ő az ő tökéletes teremtményét látja a Krisztusban. Egy megszentelt, egy számára elkülönített embert, akit megáldott. Amen. Ez vagy te. Mondjad, ez vagyok én. Amen. Ez vagyok én. És de tovább kell ebbe a dologba menni. Azt mondja, hogy szentek legyetek, mint hogy a ti atyátok szent, és ugye ez a többet is jelent, azt jelenti, hogy az életed minden területére ki kell ennek folynia, ami belül van benned. Annak az új embernek az élete. Annak az új embernek meg kell, ugye a gondolkodásunk az más, az a régi, azt meg kell újítani. Az, hogy a belső ember új, de a gondolkodásunkat is meg kell újítani. A cselekedeteinket is meg kell újítani. Az, hogy hogyan élünk, annak meg kell változnia. Ugye meg kell látszódni annak, hogy én Isten számára elválasztott vagyok. Az ő tulajdona vagyok, az ő szolgálatára alkalmas vagyok. Amen. Így van ez. Ugye itt van a testünk, azt ugye írja úgy is az ige, hogy edények. Igaz? Abba hordozzuk a szellemünket. Ez egy edény. Vagy mondja az ige úgy is, hogy sátorház. Elmegyünk a Timóteus második levelére. És tudjátok, miért térünk ki még erre? Több oka is van. Tehát ezek az idők, azok az idők, amikor az Urat még nagyobb figyelemmel követjük. De nagyon fontos lesz az, mert mindjárt el fogunk jutni, de hogy tudjátok, hogy van olyan, hogy szent, és van olyan, hogy álszent. Jézus szólt ezekről az igében. Képmutatóknak nevezte az álszenteket. És vannak a szentek. És nekünk nagyon jól kell látni a különbséget, és nagyon jól kell tudni, hogy mi a szent, és mi az álszent. Mert mi szentek akarunk lenni, igaz? Az életünk minden területén. Dicsőség Istennek. És Isten igéje meg is szentel bennünket. Ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy azt mondta, hogy atyám, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Tehát a Timóteusnak megyünk a második levelére, és ott azt mondja, 19-es igétől olvasom. Megvan. Nem is a 19. Ja, itt van, oké. Megvan. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Tehát ugye ismeri az Úr az övéit. Emlékeztek, hogy kezdtük, hogy ugye majd elhangzik az Úr Jézus szájából, ott lesznek sokan, hogy Uram, Uram, megyen be, és Jézus azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Ugye? De az övéit ismeri? Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. És így folytatja, hogy egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Amen. Dicsőség Istennek. Ugye, hogy milyen edények vannak? Vannak hasznos edények, vannak ünnepi edények, vannak díszes edények. És mitől függ, hogy egy edény milyen? Attól ugye, hogy mi van benne. Attól ugye, hogy mire használjuk. Igaz? Teljes mértékben attól függ, hogy mit tartunk benne, mire használjuk. Ha például van egy méregdrága porcelán leveses tálad, amit csak nagyon nagy ünnepeken szoktál elővenni, és mondjuk kiviszed, és leengeded az autóból az olajat bele, akkor utána nem biztos, hogy vasárnap abba tálalod a levest. Mert utána az már arra nem lesz alkalmas, igaz? Tudjátok, nekem erről is eszembe jutott, volt anyukámnak is van, biztos nektek is van a konyhában, ilyen literes ilyen mérőedény. És lehet benne mérni centiliterre, hogyha valamit ki kell mérned, és amikor nekem kellett valamit mérni, akkor levittem a garázsba. De nem mértem benne mérget, vagy ilyesmit, aztán meg vissza a konyhába, ilyen enyéb dolgokat, nem tudom már, mit mértem. És egyszer fölült a biciklire, és fogta magát, és elment. Jött vissza egy óra múlva, gondoltam, hova ment, nem szólt egy szót sem, jön vissza. Hozza nekem az ugyanolyan literes kis mérőedényt, azt mondta, ezt vidd le a garázsba, ebbe azt öntözgetsz, amit akarsz, de az enyémbe nem. Ahhoz még egyszer ne nyúljál. Ugye nem mindegy, hogy mit tartunk egy edényben, mert akkor az egy olyan edény lesz, amit olyan dolgokra fogok be, és az csak arra lesz alkalmas. Azt, ha én a garázsból beviszem, ő neki a konyhába jobban nem fog mérni a süteményhez valamit. Más ez az edény, és más az az edény. Igaz? És Isten igéje is itt arról szól, hogy különböző edények vagyunk. Egy nagy házban van sokféle edény. Van, amelyik tisztességre méltó, hasznos a gazdának, megtisztított edény, van amelyik pedig nem megtisztított edény. És nekünk ugye, miről szóltak ezek az előzőigig, hogy tiszta edényekké kell lennünk, hogy hasznosak legyünk a gazdának. Ugye megtisztítani a cselekedeteinket, a gondolkodásmódunkat. Azért forgattam itt ezt a papírt, mert ezt el akarom olvasni az egyszerű fordításból is. És így hangzik. És csak a 20-ast és a 21-est. Egy nagy háztartásban nem csak aranyból és ezüstből, hanem fából és cserépből készült edények is vannak. Tehát van aranyból, van ezüstből, van fából, van cserépből. Egyiket különleges és ünnepi alkalmakon használják, a másikat meg közönséges célokra. Így tehát, ha valaki megtisztítja magát minden hamisságtól és gonoszságtól, akkor olyan edény lesz belőle, akit dicsőséges feladatokra fognak használni. Igen, akkor az az ember szent lesz, hasznos eszköz a mester kezében, és minden jó munkára alkalmas. Amen. Timóteus, fuss el az ifjúkori kívánságok elől, és maradj távol tőlük, viszont teljes erővel törekedj arra, hogy Isten tetszése szerint élj. Törekedj a hitre, törekedj az isteni szeretetre és békességre mindazokkal együtt, akik tiszta szívvel bíznak az Úrban. Amen. Tehát ugye Pál adott neki egy tanácsot, hogy Timóteus, te olyan sokat munkálkodsz az Úrért, és te egy olyan edénye vagy az Úrnak, akit használ. És ezen az úton járjál tovább. Igyekezz, hogy a hitben és a szeretetben erősen állj. És az az edény, ez mindig tiszta legyen. Szent legyen ez az edény. Amen. Ugye? Erről beszélt a Péter apostol, hogy az életünk minden területére áradjon ki. Minden területünk, az életünknek, az Úrnak odaszánt legyen. Ahogyan gondolkodom, ahogyan viselkedek. Ahogyan az életvitelem, az emberek ugye látnak bennünket. Igaz? Mi vagyunk a Krisztus levelei. És nagyon nem mindegy, hogy mit látnak, hogy milyennek látnak. Igaz? Amikor ránk néznek, akkor Krisztus meg kell, hogy lássák azt a szeretetet. És nem mindegy, hogy a testi emberemnek megengedem, hogy úgy éljen, ahogyan régen, vagy pedig igyekszem, hogy a szeretet vezessen a gondolataimban, a viselkedésemben. Amen. Mennyire nem mindegy ez. Új emberek lettünk. Dicsőség Istennek. Vissza kell tükröznünk a Jézus Krisztust. Amen. Tükröződni kell, hogy meglátszódjon rajtunk az Úr Jézus Krisztus. Amen. Tiszta edényeknek kell lenni, ugye azt mondja, hogy törekedj. Törekedj erre, dicsőség Istennek. Ellapozzunk a római levélre. És majd a törekvés a fontos, hogy ezt hogyan tegyük. 6. fejezetre megyünk a római levélben. De ne felejtsd el, Isten már most úgy szeret, ahogy vagy. Szent és tökéletes és tiszta. De változunk folyamatosan. Amen. És ez meg fog mutatkozni az életünkben is. Dicsőség az Úrnak. Tehát a római levél 6. fejezetére lapozunk. És ott azt mondja a 12-es a 14-esigék. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek annak az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűnti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Amen. Tehát ezt nekem nem törvényből kell tennem, mert én kegyelem alatt vagyok. Miért kell ezt nekem tennem? Ez az én szabad választásom. Hogy én egy hasznos edénye akarok lenni az Úrnak. Ez az én szabad választásom, hogy mire szánom oda a gondolkodásomat, a cselekedeteimet. Hogy mindjárt elolvassuk ezt is az egyszerű fordításból, még jobban fogja mutatni. Azt mondja, hogy ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek gonosz kívánságainak. Ne adjátok oda magatokat, se a képességeiteket a bűn szolgálatára. Ne legyetek a gonoszság eszközei. Ellenkezőleg szánjátok oda magatokat Isten szolgálatára, mint akik feltámadtatok a halálból, egész valótokat és minden képességeteket állítsátok az igazságosság szolgálatába, akkor a bűn nem fog uralkodni rajtatok, hiszen már nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Amen. Tehát mit mond az ige, hogy a valómat, a képességeimet, mindent arra használjak, hogy azzal Istent szolgáljam. Amen. Dicsőség Istennek. Vannak képességeink. Azokat tudjuk használni arra, hogy Isten országa épüljön vele. Amen. A gondolatainkat, hogy miről gondolkodom, hogy megnézek egy olyan szörnyű filmet, ami nagyon-nagyon messze áll Istentől, vagy pedig a gondolataimat azon forgatom, hogy Istennek mi lenne kedves. Hogy amikor valaki megbánt engem, akkor azon gondolkodom, hogy adjam ezt neki vissza, vagy azon gondolkodom, hogy én Isten szeretett gyermeke vagyok, és én az igazságosan ítélőre hagyom minden dolgomat, és én áldom az én ellenségeimet. Amen. Ugye, hogy hogyan vélekedek dolgokról, hogy azt keresem, hogy Isten, aki szent, hogyan látja a dolgokat, és én is úgy akarok látni, és én is úgy akarok cselekedni. Amen. Fontos ez? Fontos. Mert olyanná kell, hogy legyek. Mert olyan akarok lenni. Mert úgy akarok járni, ahogy a Jézus Krisztus járt a Földön. Én ezt nem csak el akarom mondani, ezt az igét, hogy én úgy vagyok a Földön, mint a Jézus. Én is cselekszem azokat, amiket a Jézus Krisztus, mert ő azt mondta. Én nem csak papagáj módjára akarom ezeket az igéket felsorolni és bemagolni, hanem én úgy akarok valóban gondolkodni, úgy akarok látni, úgy akarok cselekedni, én úgy akarok élni. Ez az én szabad döntésem, nem a törvény szorítása rajtam, mert kegyelem alatt vagyok, ahogy mondja a Pál, hanem én akarok olyanná lenni az életem minden területén, hogy meglátszódjon, hogy én az Istené vagyok. Amen. Ugye, látom, rátok van írva, hogy én is így akarom. Én is így akarom, ez a szabad döntésünk. Ez fog majd megkülönböztetni egyébként bennünket a farizeustól. Most ellapozzunk egy pillanatra az Efézusi levélre, és megnézzünk egy hosszabb ige szakaszt. És az segíteni fog, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy mit jelent az, hogy az Úrnak odaszánjuk a tagjainkat, a képességeinket, vagy pedig farizeusokká válunk. Ugye itt azt mondja a 4. fejezet, honnan is olvassuk, 22-es igéjétől, hogy levetkezzétek a régi élet szerint való óembert, mely meg van romolva a csalárd kívánságok miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Amen. Hogyan teremtetett? Igazságban és szentségben. Dicsőség Istennek. És én egy új ember vagyok. Tehát és felöltözzétek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmi romlott beszéd a ti szátokból ki ne jöjjön, hanem csak amely hasznos és szükséges az építésre, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. Amen. És meg ne szomorítsátok az Istennek szent szellemét, akivel meglettetek pecsételve a megváltás napján. Minden keserűség és minden fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak, miképpen az Isten is megbocsájtott néktek a Krisztusban. Amen. És amikor ezt így elolvassuk, és még olvashatnánk tovább az 5. fejezetet is, és azt mondja az ember, ugye, hogy mennyi minden föl volt itt sorolva, ez igazán foglalkozott a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, azt mondja, hogy ne lopjunk, ne hazudjunk, ne engedjük meg a keserűséget, ne őrizzük meg a haragunkat, azt mondja, hogy ne káromkodjunk, ne legyünk haragosak, ne gerjedjünk föl, legyünk jóságosak, irgalmasak, és olvassuk végig, és az ember azt mondja, hogy hú, hát ezt még végig olvasom is sok. Az igazság, azért mentem rá vissza egy-két gondolatra. És el sem olvastam, mert még az 5. fejezetet is hozzáolvashatnánk simán. A fösvénységtől kezdve az égvilágon mindent felsorol, hogy ezeket ne tegyük. És elolvassa az ember, és azt mondja, hogy hú, hát, ha reggeltől estig ezután ezzel kell foglalkoznom, hogy mit ne cselekedjek. Hát, ha én így akarok járni, csak ezt az egy fejezetet itt követni fogom a mai naptól, hát akkor én olyan leszek, mint abban az időben, amikor Jézus itt járt, mint a farizeusok. Reggeltől estig azt kell majd, hogy vizsgáljam, hogy ezt jól cselekedtem-e, vagy nem jól cselekedtem-e. Jól tettem-e, vagy nem jól tettem-e? Tisztára farizeus leszek, mire végzek. Minden nap úgy kell éljek ezután, mint egy farizeus. Csak azt vizsgálom, hogy jól tettem ezt, jól tettem-e, Isten igéje szerint tettem-e, mit mond erről Isten igéje? Na most van egy tanácsom, ne legyél farizeus, ez nem arról szólt. Amit föl van sorolva, bemutatta, azt ugye először elmondta Jézus Krisztus, hogy új emberek lettünk, szentek és tiszták. Isten szerint teremtettünk. Amen. És aztán elmondja a régi embernek sok-sok tulajdonságát. Biztos mindannyiunkban van néhány ezekből. Volt. Amen. Biztos, hogy néhány működött az életünkben. És itt most a Pál apostol mindet felsorolta, hogy ne legyünk viszont ezután ilyenek. Mert új emberek vagyunk. És ez nem arról szól, hogy váljunk farizeusokká, hogy na, akkor ez pontosan majd, hogy nem olyan, mint hogyha a törvény alatt lennék. Csak ott azt mondta, hogy ne lopj, ne ül, ne hazudj. Itt meg azt mondja, hogy ne keseregj, ne lopj, ne hazudj. Hát akkor nem ugyanott vagyok? Hát nem ugyanott vagyok, mert azt ne úgy vedd, hogy törvény. Ez ugyanis nem törvény. Hanem megmutatja az óembert, és megmutatja az új embert. És megmutatja, hogy ez a folyamat, ha Istennel együtt járok, az milyenné fog tenni engem. Milyen lesz ez az Isten szerint való új ember, amikor teljesen elkészül, amikor Isten kimunkálja bennem mindezt az ő igéje által. Milyenné fogok én válni? És tudod, hogy fontos-e ez, vagy nem fontos-e ez, hogy ilyenekké váljunk? Már mindjárt ide visszatérünk, eszembe jutott útközben, hogy jöttünk, mentünk hazafelé múlt héten innen Ceglédről, és Kecskemét előtt, amikor beírünk, tudjátok, ott nagyon rossz már előzni az utolsó 500 méteren, és ott már a körforgalom ugye a legvégén, és így az Úr így a fejemet így a tükör felé fordította, és belenéztem a tükörbe, és azt láttam, hogy szemből jönnek, az én autám hátuljánál meg kettő autó előz egyszerre engem, és igazán egyik se fog visszaférni. Egyik se fog visszaférni, és láttam, hogy az egyiknek nagyon nagy volt a feje, és nagyon vörös. Valószínű, hogy ő szabályosan előzött, a másik pedig kijött elé, anélkül, hogy a tükröt használta volna. Így az történt, hogy ketten voltak rossz helyen, a baloldali sávba autó szemből jött, és egyébként meg egy autónak volt visszaférési helye. Természetesen annak, aki szabálytalanul jött ki, mit lehet ilyenkor csinálni, Isten, hogy a bölcsességet meg kell nézni, hogy előtt vagy mögét fog beférni, és gyorsan helyet kell neki csinálni. Úgyhogy a gázra léptem, és az előttem lévő autónak így ilyen milliméterre oda mentem a végéhez, és a mögöttem lévő autó meg úgy bemillimétereszte magát a hátam mögé. De ezzel nem volt vége a dolognak, így ment szépen a sor, és láttam, hogy vörös volt a feje az egyiknek is, meg a másiknak is, tudod, a tükörbe. Néztem őket, hogy ajaj, szenvednek az emberek, világi emberek, szenvednek. Mentünk így egy 300 métert, körforgalom előtt benézek a tükörbe, üres mögöttem az út. Hová lettek? Tudjátok, az amelyik valószínű, hogy a másik kiugrott elé az autójával, befékezett előtte. Kiszállt az autójából. Azt láttam csak, hogy kiugrik az autóból, oda megy a másikhoz. Nem volt neki hová menni, a másik sáv foglalt volt, egyszerűen befékezett előtte, kiszállt az autóból, oda ment. Azt néztem, hogy most megveri, vagy mit fog vele csinálni. De csak veszettül ordított, és visszaült az autóba, és elindultak. Erre, aki hátul jött, ő mérgesedett be, és elkezdett nagy gázzal, itt már a városban voltunk, elkezdett jönni a másik mellé, majd ott jó, leszorítja. Nekem is adott Isten bölcsességet, én meg szépen lehúzódtam, és hagyd menjenek ezek a versengők. Na most megelőzte az egész sort a vörös fejű, majd most ő fog elő lenni, majd most ő megáll, azt ő megveri a hátsót. Na most ezek ezt csinálták egész úton. Akkor amelyik hátulra maradt, akkor ő kezdett el gyorsítani. Mindegy volt, hogy szabad-e vagy nem, vagy jönnek-e vagy nem. Tehát ezek teljesen egymással volt. Mi ez a harag? A harag. Igaz? Még egy világi ember életében is veszélyes, mert minimum egy néhány balesetet csinálhattak volna, aztán végig nem láttam az eseményeket, mert ők elfordultak balra, én megmentem befelé a városba, vagy orrtörés lett az eredménye, vagy autótörés. Valamelyik, mert nagyon nem bírták elviselni egymást. Erre jó a harag. Mondd meg nekem, ha egy világi ember életében ilyen súlyos következménye van, a mi életünkben illik a harag. És ezek, amik ide fel voltak sorolva. Tehát jó ez nekünk egyébként is, hogyha megőrizzük? Nem. Nincsen rá szükségünk. Nem az Úrtól való. Az ördögnek a munkája. És azt a két embert is ott, ha én nem figyelek, simán az árokba kötött volna ki mind a kettő. De még a szembelevő is. Ezt hozza a harag. Ezt hozza a harag, ad egy felületet az ördögnek. Nyit előtte egy ajtót. És az összes többi dolog, ami ide föl volt sorolva. Na ezt csak azért mondtam el, hogy ahogy jöttünk az úton, eszembe hozta az Úr, hogy ilyen a harag, ez így működik. És a világ számára se hasznos, hozzánk pedig aztán végképp nem illik. Mert mi már Istentől valók vagyunk. És mi jó gyümölcsöket akarunk teremni, nem pedig ilyen rossz gyümölcsöket. Amen, dicsőség az Úrnak. Tehát visszatérünk ide, hogy itt volt az a hosszú-hosszú felsorolás, és igazán, hogyha belegondolunk, tehát hogyha ezt ilyen törvényszerűen alkalmazzuk, akkor farizeusokká válnánk, de ne legyünk farizeusok. Nem ez az a szentség, amire az Úr Jézus Krisztus gondolt, amikor azt mondta, hogy szentek legyetek, mert a ti atyátok szent. Elmegyünk a Máté evangéliumára, a 23. fejezetre. És ott szólt erről az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja a 25-ös igétől, Máté 23-25-től, jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belül pedig tele vannak ragadománnyal és mértéktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg előbb a pohár és a tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Amen. Hogy a külsejük is tiszta legyen. Tudod, ha ilyen szabályokat próbálok, hogy én készítek magamnak egy ilyen szabályrendszert, és azt fogom így betartani, mert hát itt az Efézusi levélben ez le volt írva, és hát most akkor nézzek már ki kereszténynek, majd ezeket így be fogom tartani. Most ezekkel a farizeusokkal mi is volt a baja a Jézus Krisztusnak? Pontosan ez volt velük a baj, hogy az emberek felé mutattak cselekedeteket, jó cselekedeteket. Fennhangon imádkoztak, hogy lássák mindenkik, hogy ők Istenhez szólnak. Akkor adományt osztogattak, azt úgy tették, hogy előtte kürtöltettek maguk előtt, hogy figyelj, jön a farizeus a hátam mögött, most dobja a lóvét a ládába. Így. Hogy tudjanak róla az emberek, hogy én Istené vagyok, én a törvény szerint járok, én fizetem a tizedet, a mentát, meg a mindent. Mik voltak ezek? Ez az álszent. Ez nem a szívből fakadó, hanem ez az, hogy az emberek lássák azt, hogy én Istené vagyok. Ez lesz a farizeus, hogyha külsőleg próbáljuk ezt megtenni, hogy tehát akkor nekem ezeket kell cselekednem, és ha ezeket cselekszem, akkor én vagyok a szent. Nem, Jézus azt mondta nekik, nem, akkor az álszent leszel, és becsapod önmagadat. Mert a szentség az honnan van, a szívből fakadó. Ha a tál belseje tiszta, azt mondta nekik Jézus, akkor kívül is tiszta lesz. Amen. És te milyen vagy belül? Szent, tiszta, örökre, tökéletes, Isten számára elválasztott. Amen. Mi a különbség, ugye? Azt mondjuk, hogy itt az Efézusi levélben le voltak írva ezek a dolgok, és akkor ezután így kell járnom, és akkor mondhatom, hogy keresztény vagyok. Nem veted észre? Mindezt cselekszem, amit a Pál apostol mondta? Ilyenkor farizeusok vagyunk. Mi, hol van a különbség? Emlékeztek, a Hagen beszélt az egyik könyvébe egy emberről, hogy használt az Úr egy embert a gyülekezetébe. És a gyülekezet több tagja, de még maga Hagen is egy kicsit kételkedett, miután olyan sok embernek ez nem tetszett, és igazán mi volt a problémájuk? Azt mondták, hogy miért nem azt a szentasszonyt használja az Úr? Miért ezt a gyakran bukdácsoló hibákat elkövető embert? És tudod, olyan sokan megkérdezték a Hagentől, hogy már végül ő benne is ott volt a kétség, hogy miért nem azt a szentasszonyt használja, hogy miért ezt az embert, aki állandóan elront valamit? És Jézus válaszolt a Hagennek, még őt is kiigazította. Mert az csak a cselekedeteivel áll előttem, de a szíve nem tiszta előttem. Az a másik, az a szívében tiszta előttem, még ha el is ront dolgokat. Tudod, mi a különbség? A farizeus külső jó cselekedetekkel kereszténynek látszik. A szent pedig a szívéből igyekszik, még ha el is rontja. Igyekszik. a szívéből akarja Isten igéje szerint irányítani az életét. Ott belül van a különbség. Mind a kettő cselekedetek, az enyém is, meg a másiké is. Azért az asszonyé is, meg azért az emberé is. Az ok nem mindegy. Hogy azért, hogy lássák az emberek, azért, hogy mondhassam Istennek, hogy de Uram, én ezt tettem, amit te itt leírtál nekem az efézusi levélben. Vagy az az ok, mert olyan akarok lenni, mint a Jézus. Mert szeretnék Istennek örömet okozni. Melyik az ok? Értitek a különbséget? Hogy melyik a szent és melyik az álszent? A szívbe belül van a különbség. Az ok. Hogy mi az oka? Hogy miért teszem azt, amit teszek? Ez lesz a különbség. Dicsőség Istennek. Amen. És ez nem nehéz. És ezt meg fogod tudni érteni, hogy akkor az Úr azért használ néha olyan embereket, aki áron dolgokat. Mert a szíve viszont rendben van. Így van. És te is ugyanígy vagy, el fogsz rontani dolgokat. De értsd meg, Isten a szívedet nézi. És a szívednek a szándékát nézi. Ez számít. Isten a szíveknek vizsgálója? Amen. Nem azért, mint hogyha nem látná, hogy mit rontottál el, mert látja. De a szívedet nézi, ami szent és tökéletes, és a szándékodat, és az akaratodat. És hogy a kivitelezés esetleg nem tökéletes, fogadjunk, hogyha égettél már le ételt, nem azért történt, mert azt akartod. A szándékod jó volt. A kivitelezéssel volt a hiba. Igaz? Így van ez velünk is, hogy néha a kivitelezés nem tökéletes. Na, már újabban mindig ez a főzés. Már most lassan nyitunk egy főzőiskolát. Dicsőség Istennek. Nyitunk egy főzőiskolát, aztán picikét még ezen a dolgon tartjuk a gondolatunkat, és erre még egy picit elkanyarodunk, hogy jól értsd azt, hogy szent vagy belül, és mi az, hogy kívül is megszentelődsz, és ne egy nagyon egyszerű, tehát elolvastuk itt most ezt az igerészt, akkor még két dologra térünk ki inkább. Az egyik az, ugye, hogy elolvastuk, hogy ne lopjál, ne hazudjál, ne őrizd meg a haragodat, ne őrizd a szívedbe keserűséget. Na, akkor mi egy jó gyülekezet leszünk Isten szemében. Jó? Csinálni fogunk 20 pontból egy ilyen gyülekezeti szabályzatot. Na, már eleve kinevettek. Úgy látom, hogy ez a dolog már nem fog működni, de egy kicsi időre higgyétek el, jó? Egy-két percre. És mit is írjunk bele, ugye, hogy tetszen az Úrnak, meg az a világ felé is jól mutassunk, hogy amikor tőled megkérdezik, hogy hova jársz, akkor mondhatod, hogy abban a 20 pontos gyülekezetben. És akkor rá fogjuk írni, mit is írjunk rá, és akkor beleírjuk azt, ugye, hogy ne lopj, mert ugye itt olvastuk az efézusi levélben, meg amúgy is már régen is ez mindig is így volt, hogy ne lopj. Beleírjuk, jó, első pont, ne lopj. Ez lesz az első pontunk. Második az lesz, ugye, hogy a nap le ne menjen a haragotokon. Tehát ezután, amikor innentől ma kimentek, többé nem szabad este 24 óránál tovább haragudnotok, mert tudjátok, ez lesz itt a szabály a gyülekezetben. És bele fogunk írni néhány ilyen pontot. Na most külsőségekben is azért jól nézzünk már ki. Jó van, most hideg van, de nyáron legyetek szívesek ezen túl. Tehát a szoknya térd alá érjen, jó? Ez lesz a 16-os pont. Ilyen rövid ujjukat mellőzzünk már. Jó? Ne haragudjatok, Afrikában is elviselik a bokáig érő szoknyát, meg a hosszú ujjút, és azért ott 70 fok van, tehát... Tehát megszabunk ilyen szabályokat. Értitek, amit akarok mondani? Ezek be lesznek olyan szabályok, amit az igéből vettünk, és ez ilyen külvilág felé is, amikor ide mi vonulunk, tudjátok, az emberek járkálnak az utcán, és akkor úgy nézzél már ki azért, mint egy... Na most tudjátok, amikor ezt elkezdjük megcsinálni, ezt a listát, aztán meg el is kezdjük cselekedni. Tudjátok, hogy mik leszünk? Nem a szentek. Farizeusok. Farizeusok. Így lesz a farizeus. Így készül a farizeus. Ez nem egy újfajta étel, hogy így készül a farizeus. De így készült a farizeus akkor is. Na most nagyon sok gyülekezet van ezzel így, hogy hoz ilyen szabályokat. Isten igéje szentel meg bennünket, és Isten igéje épít fel bennünket. Amen. Tehát, hogyha hozunk ilyen szabályokat, akkor gyönyörű szép farizeusok leszünk. Én leszek az élén, ti meg utánam. És bizony Jézus, tudjátok, hogy nem kedvelte azt, amit ők cselekedtek. Ő a szívet nézi. Amen. A szívünket, dicsőség Istennek. Nézzünk erre egy valós példát is. A korintusi gyülekezet ugye elég híres, és akkor ez a másik dolog, amire kitérünk. Tehát látjátok, hogy nem kell, hogy farizeusok legyünk, majd megnézzük, hogy akkor mi kell, hogy legyünk. Jaj, rövidebbre vesszük. A korintusi gyülekezetről köztudott, ugye, hogy azt írja az ige, hogy testiek voltak és csecsemők. Mindig vitatkoztak, én a Pálé vagyok, én meg az Apollósé, meg a Jézusé, meg az Ezé, meg az Azé. Ha egymással vitásügyük volt, akkor abban nem tudtak dönteni, nem volt egy okos ember se a gyülekezetben, azt mondta a Pál, hanem olyankor elmentek a világ felé, hogy döntsön a világ, akkor az ő vitásügyeik felett. Tehát csecsemők voltak, testiek és csecsemők voltak. Ennek ellenére hogy szólítja őket a Pál apostol, amikor elkezdi a levelét? A Korintusban lévő szenteknek, testi keresztények, akik millió egy hibát követtek el, és ennek ellenére Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 1. fejezet 2. igében, hogy az Isten gyülekezetének, amely Krisztusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magukén és a miénken. Amen. Tehát Korintusban élő szenteknek írja ezt a levelet, akikről köztudott, hogy annyi, de annyi hibát követtek el, hogy Pál oldalakon keresztül itt azt taglalja. És szentek voltak? Szentek, elolvastuk, az a belső ember Isten szerint teremtetett valóságos szentségben, Krisztusan megszentelőjük, amen, és örök, tökéletes szentséget szerzett az ő számukra, mint ahogy mindannyiunk számára, akik befogadjuk őt. Amen. Tehát mindez a sok hiba ellenére Pál apostol azt mondta, hogy szentek. Ez az egyik. Ugye ma elég sokat gondolkodtunk ezen. Tehát a szívüket tekintve szentek voltak. Tiszták és tökéletesek Isten előtt. Cselekedeteiket tekintve mit mondhatunk? Hú... Pál nem győzte őket helyre igazítani, hogy ennyi, gyerekek, ennyi, ez drága szentjei az Úr Jézus Krisztusnak, hát egy épeszű nincsen közöttetek, hát mindig csak rossz döntéseket hoztok, hát... De szentek voltak, de a cselekedeteik szerint még csecsemők. Csecsemők mentek a kis fejük után, és hülyeséget halmoztak hülyeségre. Amen. Mindjárt keresem az igét, mert... És ennek ellenére volt valami nagyon fontos dolog mégis közöttük. Ellapozunk, ha megtalálnám azt a lapot, amelyiket keresem, a 7. fejezetre és az 1-es igére, és ott azt mondja az írás, amik felől pedig írtatok nékem, jó a férfinak asszony nem illetni. Na most nem ebbe a dologba megyünk bele, hanem abba a részbe, hogy most pedig a leveletekben feltett kérdésekre válaszolok. Azt írtátok, hogy... Tehát Pál apostol itt ezt a 7. fejezet 1-es igéjétől, ugye eddig itt beszél nekik mindenféléről, és az 1-es igétől pedig azt mondja, hogy most pedig a leveletekben feltett kérdésekre válaszolok. És ez volt az első kérdésük, hogy akkor most hogyan legyen a férfi az asszonnyal, vagy nem. És aztán még sok-sok kérdés van, amire a Pál apostol válaszol. Mit akarok nektek ebben mutatni? Szívükben tökéletesek voltak, cselekedeteikben csecsemők voltak. De mi volt bennük? A szívükben egy éhség, levelet írtak a Pálnak. Hogy Pál, mi akarjuk tudni, hogy Isten erről hogyan vélekedik? Hogyan látja ezt Isten? Hogyan gondolkodik erről a dologról Isten? Akarjuk őt jobban megismerni, és akarunk az ő akarata szerint járni. Aztán föltették a következő kérdést, hogy Pál, itt van ez a másik dolog. Akarjuk tudni, hogy Isten mit gondol erről. Mert akarunk az szerint járni. Mit olvastunk a római levélben, hogy hova szánom oda a gondolkodásomat, a képességeimet? Istent keresem-e azzal? Mi volt a korintusiaknak, bár csecsemők voltak a szívükben szentek és tökéletesek, mi volt az, ami nagyon fontos, és ami szükséges, tehát ne farizeusok legyünk, hogy hogy szabályokat, hanem mit akartak? Akarom tudni, hogy Isten mit gondol erről. Akarom tudni, hogy Isten mit gondol arról. Akarom tudni, hogy Isten hogyan látja ezt. Akarom tudni, hogy Isten mit szól ehhez. Akarom tudni, hogy Jézus mit mondana erre. Akarom tudni, hogy a szeretet hogyan látja ezt. Akarom tudni. Ez a fontos. Nem az, hogy a cselekedetet tökéletesen vár. Az a fontos, hogy akarod-e tudni, hogy mi kedves Istennek. Az a fontos, hogy akarod-e tudni, hogy a Jézus hogyan cselekedne a helyedben. Hogy a Jézus mit tanácsolna neked. Az a kérdés, hogy akarod-e tudni. Mert azt mondja a 11. fejezet 2. igéje, és eleve az egyszerű fordításból olvasom, hogy ne kelljen annyit lapoznom. Dicsérlek benneteket minden dologban. Emlékeztek rám, és hűségesen követitek mindazt, amire tanítottalak benneteket. Tehát megállapítottuk, hogy nem voltak tökéletesek, Pál apostol az első fejezetekben korholja őket. Aztán azt mondja Pál, és most válaszolok a kérdéseitekre. És ennek ellenére a 11. fejezet elején a Pál apostol mit csinál? Dicsérlek benneteket. Ezeket a keresztényeket, akik annyit hibáztak, hogy a Pál apostol az első 5 fejezetben ezzel foglalkozik, azt mondja, dicsérlek benneteket. Mert, miért? Hogy mindabban a dologban, amire már megtanítottalak benneteket, abban hűségesen jártok. Amen. Mi a lényeg? Hogy amit tudsz, abban járjál. Ne törvényeket alkoss magadnak, hanem a szívedben vágy arra, hogy Isten hogyan vélekedik valamiről, és azt szerint járjál. Amit már tudtok, azt jól teszitek, és igyekezzetek ebben, hogy még jobban megismerni az Urat. Amen. Hogyan fog ez jönni az életembe? Jézus Krisztus mit mondott? Szívem tiszta, cselekedeteim, ugye a testiem, mert az edényem, arra is ki kell, hogy hasson ez a bennem levő isteni fajta élet. Jézus mit mondott, hogy ti már egészen tiszták vagytok a ma beszédek által, amit mondtam néktek. Amen. Ti már egészen tiszták vagytok. Mi fogja megtisztítani a cselekedeteimet? Isten beszéde. Megújítja a gondolkodásomat. Megváltoztatja. Megújítja a cselekedeteimet. Mert ahogyan gondolkodom, az megszabja azt is, hogy hogyan cselekszem. Amen. Filippi levélre, hogyha elmegyünk. Hogy mit kell akkor tennem, hogy ne legyek farizeus, de változzak, és az Úr Jézus akarata szerint változzak. Azt mondja, Filippi levél első fejezet 6. igéjétől, eleve az egyszerű fordítást olvasom. Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön. Isten elkezdte? És Isten folytatja is? Amen. Ez hozza a változást. Úgyhogy akkor megcsináljuk a 20 pontos működési szabályzatunkat, vagy akarjuk tudni, hogy az Úr hogyan gondolkodik dolgokról, és engedjük, hogy ő végezze bennünk ezt a munkát, amíg az Úr Jézus visszajön. Amen. Engedjük és akarjuk is. És addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Amen. Ebben egészen biztos vagyok, teljesen helyén való, ha így gondolkozom rólatok, hiszen a szívembe zártalak benneteket, akik mindnyájan társaim vagytok Isten kegyelmében. Társaim vagytok most is, amikor fogságban vagyok, meg akkor is, amikor az örömhírt védem, és annak igazságát bizonyítom. Isten a tanúm, mennyire szeretnélek már látni benneteket, mert Krisztus Jézus szeretetével szeretlek titeket. Azért imádkozom, hogy egyre jobban növekedjen bennetek az isteni szeretet, és ezzel együtt az igazság ismerete és mindenféle megértés, hogy ezáltal minden helyzetben képesek legyetek felismerni azt, ami a legjobb, és azt válasszátok, hogy ilyen módon tiszták és ártatlanok legyetek a Krisztus eljövetelének napjára. Amen. Látod, nem a 20 pontos szabály a megoldás, hanem az, hogy az isteni szeretetben növekedjünk, hogy egyre jobban megismerjük az igazságot, hogy megengedjük azt, hogy a szívünkben, hogy Isten az ő igéjét kijelenti, hogy a szívünk, a szellemünk, Isten szelleme, Isten igéje vezessen bennünket. Ő elkezdte, és be is végzi, és a Krisztus napjáig tökéletesen elvégzi ezt a munkát bennünk. Belülről, mit mondott Jézus? Belülről. Szellemed már új, de a gondolataid, ahogyan gondolkodsz belül magadban dolgokról, Isten szerint való legyen. Meg kell változtatni ezt. Amen. Még állapozunk a Zsidó 13:20-21-es igékre. A békesség Istene feltámasztotta a halálból nyája, vagyis népe nagy pásztorát, urunkat Jézust, aki a saját vére által megkötötte az örökké való szövetséget. Most pedig a békesség Istene adja meg nektek mindazt a jót, amire szükségetek van ahhoz, hogy akaratát véghez vigyétek. Azért imádkozom, hogy Jézus Krisztus segítségével, jól figyeljetek, Isten változtasson benneteket olyanná, hogy örömét lelje bennetek, Jézusnak legyen dicsőség, örökké. Amen. Na ez három igehely volt, a Jánoshoz nem lapoztunk oda, azt csak elmondtam a János evangéliumából, a Filippi levélhez oda lapoztunk, és ide a Zsidó levélhez is. Mit találtál benne? Az, hogy Isten végzi el ezt bennünk. De mi kell ehhez? Az, ami a korintusiakban ott volt, hogy akarom. Akarom tudni, hogy Isten hogyan vélekedik dolgokról. Akarom tudni, hogy mi az, ami kedves az Úrnak. Akarom tudni, mert úgy akarok járni, ahogy ő. Akarom tudni, mert ő mindent megtett értem, és minél jobban meg akarom ismerni. És olyanná akarok lenni. És olyan edénye akarok lenni, akit használni tud. Megszentelt, ami hasznos a gazdának. Amen. És az írás azt mondja, hogy ő végzi, hogyan? Az igén keresztül. Az igén és a Szent Szellemén keresztül. Ezért nem szabtam itt soha semmiféle szabályt. Soha nem voltak szabályaink, soha nem fogok szabályokat hozni. Mert az az ige tisztít meg téged, amit befogadsz nyitott szívvel. Amit befogadsz és elgondolkodsz rajta. Az a Szent Szellem, aki jelen van és aki ott van benned, az a nagyobb. Ő fogja elvégezni. A szabályok egy külső farizeus cselekedet szerű dolgot fognak előhozni. Benned Isten az ő akaratát fogja elvégezni, és akkor a cselekedeteid is olyanok lesznek, szentek is tiszták. Honnan indultunk? Péter apostol azt mondta, hogy az életünk minden területén szentek legyünk. Igaz? És az igékből jól láttad, a szíved az. És aztán most a többi ige pedig megmutatta, és hogyan lesznek olyanok a cselekedeteid és a gondolkodásod. És hogyan tudod megkülönböztetni, hogy szent vagy álszent. Az egyetlen különbség az a szíved. Hogy mi az ok, hogy honnan indul. De nagyon nagy különbség. Ezért ismerjük meg az Urat minél jobban, és járjunk az ő akaratában. És ha valamit elrontasz, Isten akkor is ugyanúgy szeret. Kérd meg őt, hogy ez a terület nehézséget okoz neked. És erősítsen meg ezen a területen, az ő igéivel és az ő szellemével. Mert akarod. Akarod azt az utat járni, amire ő elhívott, amin ő jár. Amen. Készen leszel arra a napra, mire Jézus Krisztus visszajön. Itt azt olvastuk a Filippi levélbe. Addigra Isten ezt a munkát tökéletesen elvégzi. És onnan indultunk, hogy rettegéssel töltsétek el ezeket az utolsó napokat. Ne rettegésbe élj. Istennel egy szeretett közösségben. És ő, aki felnevel téged. Amen. És az életed minden területén látható lesz. Az ő keze nyoma. Amen. Dicsőség Istennek. No, hát akkor most már nem félünk. Ha Jézus holnap jön vissza, vagy egy év múlva, mindegy mikor, növekedünk és hasznosan töltjük ezt az időt, és odaszánjuk a tagjainkat és a képességeinket. Tudjátok, az a képességeket, ahogy felolvastam, azért szeretem felolvasni az egyszerű fordítás, ugye a Római Levél 6. fejezetében ott úgy írta, hogy a képességeinket. Emlékeztek, hogy a Jesse az egy ilyen drogos rockzenész volt? És hogy elmondta, hogy hogy nézett ki, meg miket énekelt? És aztán, amikor fölment a színpadra, és elkezdett énekelni Istenről, volt képessége? De nem mindegy, hogy mire használja. Aztán most már évtizedek óta Isten szerint használja a képességeit. Így van ez, hogy Isten tudja használni a mi képességeinket. Lehet azt gondolod, hogy na is, hogy jön ez most ide, te nem vagy se rockzenész, se színpadra nem jársz. De neked is vannak képességeid. Olyan sokan, olyan sok embert elértetek már. És Isten sok mindenre akar még bennünket használni. Amen. Lehet gondolkozol, ugyanmire. Mire eljön az idő, megtudod. Addigra legyél olyan edény, amit használni tud az Úr. Alkalmas edény. Amen. Dicsőség Istennek.